Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, ez itt a Fantasy Baseball Podcast 143. adása, és hát túl vagyunk három fordulón, még egy fordulónk lesz itt a válogatott szünet előtt, szóval eddig nagy nyugalom van, nem tudom, hogy ettől az egy fordulótól mit vársz, Levi.
Sziasztok! Sok jót nem, de ez általában így van minden FPL forduló előtt. Remélem nem nagyon sérülnek le a játékosok. Ez külön fájó lenne most így a válogatott szünet előtt, hogyha már
most
kéne gondolkozni, igen.
Igen. Úgyhogy összességében nem terveztünk egy nagyon hosszú adást, és itt főleg megint a saját problémáink, meg szerintem ez mindenkivel így van, hogy hát középpályásokat nézegetünk, mert szerintem itt a csatárposzton mindenki megvan, vagy megvolt, itt a Jackson viszonylag bizonyított itt a Luton ellen, vagy hát legalábbis mindenképpen jól néz ki, viszont a középpályásainknál még mindig azt érzem, hogy vannak problémák. És akkor kezdjük is el, hogy kik tetszenek neked, Levi, most így első körben a legjobban.
Igen, ez a téma, ez szerintem jelenleg mindenkit foglalkoztatni fog, és azt érzem, hogy sokan most jutottunk el az első döntésünkig ebben az FPL szezonban, legalábbis a szerencsésebbek, viszont jelenleg ott tartunk, hogy szeretnénk igazolni egy középpályást, vagy azért, mert nem akarunk négy középpályással neki menni ennek az Arsenal Manchester Unitednek, vagy csak szimplán azért, mert nem teljesítenek olyan jól a bent lévő játékosok. Szerintem három játékos van, aki kiemelkedik, aztán ezzel lehet vitatkozni. Madison, Foden és Sterling. Ezek közül lényegében ketten nekem most kerültek fel a radarra. Madison azért, mert én azt hittem, hogy nem fog játszani a hétvégén, ezért egy kisebb sérüléssel bajlódott, és nem gondoltam volna a nyilatkozatok alapján, hogy megint kezdeni fog. Sterling pedig azért, mert most rakott le először egy olyan performance-t, ami szerintem érdekessé tette őt, legalábbis számomra. Nem is tudom, hogy melyikőjükkel kezdjük. Szerinted ki a legérdekesebb közülük?
A három közül? Hát mindenképpen Sterlinget mondanám így első körben, mert nyilván ezt a teljesítményt, amit most itt lerakott az asztalra, jóval megelőzi a másik kettőt. Szerintem ez kérdés nélkül. De viszont én szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy a következő, nem tudom, 4-5 meccsre, mert hogyha a Sterlinget most behozzuk, akkor 4-5 meccsre tervezünk vele.
Igen.
Ugyanezt látjuk. Itt sok szempontból változhatnak a helyzetek. Alapvetően nyilván ez egy Luton meccs volt, ez tényleg kifutott teljesítmény volt, szóval még a Chelsea-nek az erejét sem teljesen érzem, hogy belőttük ezen a három meccsen, illetve igen, tehát itt majd a válogatott szünet után, hát nem azt mondom, hogy teljes erővel nekivághat a Chelsea a következő négy könnyebb meccsnek, de legalábbis már visszatérhet James Mudrik, és most már tényleg talán megtörténik az, hogy formációt vált Pochettino, nem tudjuk, de én azt gondolom, hogy ez a 4-3-3 mindig ott lesz veszélyként, hogy ez megtörténik, és ez szerintem adott esetben rossz hatással lehet majd a szélsővédőkre is, meg a szélsőkre is, bár mondjuk egyszerre mind a kettőre nem hiszem, de valamelyikre biztos, hogy rosszabb hatással lesz, és még én sok bizonytalanságot érzek a Chelsea-nél, emiatt most szerintem a legtöbben már Chilwell-el és Jacksonnal benne vagyunk ebben a csapatban, nekem harmadik embernek még most bőven a bizonytalan kategóriában van Sterling.
Tetszik, amit mondasz, szerintem is ez teszi a legbonyolultabb az ő behozatalát, hogy harmadikként érkezne, vagy ha csak arra gondolok, hogy rádublázni erre a támadósorra, ami azért még mindig kérdőjeles, akkor az lehet, hogy nem csábít annyira.
Nem.
Két gól, egy assziszt, elvitt az összes bónuszt jelenleg itt a Luton ellen, de nem lehet leszűrni szerintem túl sok mindent ebből a három meccsből, mert a Chelsea is még formálódik. Nem voltak ugyanolyanok ezen a három meccsen, nem csak teljesítményileg, hanem konkrétan változik Sterlingnek is a szerepköre meccsről a meccsre is, akár a Liverpool meccs után panaszkodott arra, hogy talán nem volt elég agresszív, beszélt is erről a Pochettinóval, és Pochettino mondta neki, hogy nyugodtan támadhat jobban, mert hogyha agresszívan játszik, akkor úgyis meg tudja majd oldani a szituációkat. Ez valamennyire látszik is. A 16-oson belül lövések terén a Liverpool ellen 0 volt Sterlingnek, a West Ham ellen 1, most a Luton ellen 5. Persze az ellenfél az ennél könnyebb, igazából nem is lehetett volna. az továbbra is fennáll, hogyha valahogy gólt szerez ez a Sterling, akkor mármint ez a csapat, a Chelsea, akkor Sterling ott van a top 3-ban mindenképp, mert Jacksont érzem a legveszélyesebbnek, Sterlinget és Enzót, és ha már Enzo ott van a top 3-ban, akkor ott még lehetne vitatkozni esetleg Chilwell, de muszáj Sterlingnek jól teljesíteni ahhoz, hogy eredmények jöjjenek ebből a csapatból. Szóval csábító, egyelőre én is óvatosan kezelem, pont azért, amit te is elmondtál.
Így van. Aztán itt van Madison. Fú, hát én nagyon, nagyon szeretem őt, mint FPL pick. Szerintem nem húzhatunk vele nagyon rosszat, és igazából ezért is nehezen vagyok vele, hogy most akkor mit is mondjak róla, mert tényleg összességében, ha így egy egész szezonra akarom nézni, Madison, ha egészséges lesz, akkor ilyen 160 pont fölött végez, szerintem ezt nagyon nyugodtan ki tudom jelenteni, viszont annyira meghatározó játékosa ennek a Tottenhamnek, hogy nekem az viszont nagyon nem tetszik, amikor tényleg az utolsó 3 játékos között látom tök sűrűn, hogy fölveszi a labdákat, és tényleg messze van egész egyszerűen a kaputól. Aztán persze jönnek egy ilyen gólok tőle, ami nagyon szexivé teszi, de összességében azért itt a gólszerzésnél vannak olyan érzéseim, hogy nem biztos, hogy ilyen, nem tudom, szezon szinten akár a 6-ot vagy a 7-et is el fogja érni. De aztán lehet, hogy csak nagyon szkeptikus vagyok vele szemben, de meg ezt az egész Spurs még nem igazán értem, hogy most akkor itt innen kit kell majd kiválasztani, mert lesz biztos nagyon jó pick, de még én nem látom, hogy kit akarok.
A támadósorból úgy néz ki egyértelműen, hogy Madison lesz a mi emberünk, és ahogy mondtad, a góllövés lesz a legnagyobb kérdés, hogy ez mennyire fog összejönni neki, mert előkészítések terén szerintem valami brutális lesz. Rengeteg gólpassza lesz, rengeteg gólpassz megelőző passza lesz.
Igen.
Nagyon központi figura itt a Postecoglou-nak a rendszerében, bár a pontrugásokat tudjuk, hogy lényegében az összeset Madison végzi el, amit imádunk FPL szempontból.
A tizit nem.
A tizit nem, igen.
Sokat javítana a helyzetem.
Tehát
tényleg nagyon-nagyon sokat javítana nekem a helyzetem, hogyha a tizit ölőni, akkor azt mondom, hogy pont meg lenne az a plusz 3-4 gól, ami nekem kell egy ilyen szezon szinten, és akkor már nem tudom még panaszkodni rá. Így, hogy nincs ez nála, így tényleg nem tudom, hogy mit váratok tőle, mert összességében, ha megnézzük ezt a 3 meccset, azért nem termelt egy iszonyatosan nagy XG-t. Itt az utolsó meccsen benne volt rendesen, de hát itt volt 2 nagyon nagy zicsere, szóval ez összességében szexivé teszi, de az előző kettőn meg hát tényleg csak távollövésig jutott, szóval nem tudom, hogy most én ezt így akarom el. Még most biztos, hogy nem hoznám be nekem, még azért itt is azt érzem, hogy többet kell látnom tőle.
És lesznek ilyen meccsek még bőven szerintem, amikor talán nem is lesz lövése Madisonnak, mert ahogy mondtad, sokszor nagyon mélyen van, segít a támadások építésében már a legelején. Jelen most az előző meccsen, a Bournemouth ellen, az érintéseinek majdnem a fele a saját térfelén volt, az érintéseinek a 47%-a, ami azért sokat elmond. És csak 5 érintése volt a 16-oson belül, ennél azért szerintem többet szeretnénk látni. Ami viszont nagyon jó lehet, hogy egy igazi tízes abból a szempontból, hogy meg lesznek a passzok, meg lesznek az előkészített helyzetek,
bónusz.
És pont ezért bónuszokban szerintem brutálisan nagyon jó lesz Madison. Szerintem nagyon hasonlít egyébként Fernandesre.
Nagyon, nagyon, szerintem is. Én nekem is ez nagyon megvan benne. Csak pont az, ami a Bruno-ba az első pillanattól kezdve már megvolt itt a United-nél, hogy egyszerűen ott van, mindig a gólok, és nyilván ott voltak azok a 11-esre, amik nagyon kellettek ahhoz, hogy iszonyatosan jó pick legyen a Bruno, de szerintem open play-ből is sokkal veszélyesebb játékosról beszélhetünk Bruno személyében, de igen, tehát hogyha szerintem nem kéne ennyire visszajárkálni a Madisonnak, akkor ő is sokkal jobban néz neki. De hát igen, én Richarlisont szeretném nagyon a Spursből, de ő nem akarja. Meg ő azt akarja, hogy itt ne legyen jó FPL pick, pedig még mindig azt érzem, hogy ha ott a középcsatár poszton lesz egy stabil ember, az nagyon-nagyon jó választás lehet itt a Spurs-ben. Itt mind gondolok Richarlisonra, ha egyszer összeszedi magát, vagy hogyha tényleg valahogy, nem tudom, Richarlison hosszabb sérülése lenne, és akkor Son kerülne be oda a csatárposztra, azt nagyon szeretném, mert az lenne az én Spurs-ös középpályás választásom, aki ott megállná a helyét.
Ezt akartam is kérdezni, hogy szerinted karácsonykor még mindig Richarlison lesz a kezdő csatára ennek a Spurs-nek, hogyha nem sérül le?
Hát nagyon rosszul kezdett, és oké, dicsérte Postecoglou, hogy azt, amit egy csatártól elvár, azt nagyjából tudja hozni, de szerintem azért a gólok is kellenének, és Son nem sok időt kapott eddig, ugye csak azokat az időket, amikor Richarlisont levette ott középcsatárban, és tényleg nem nagyon tudjuk, hogy most ott végül is hogy teljesít, csak még a felkészülési meccseken játszott párat ott, mert eddig azonban más nincs, tehát ezt tegyük hozzá, és Son ott egyébként beválhat, mert ott szélen egész egyszerűen nem működik Son, és azért szerintem a befejezései azok még mindig megvannak, és középcsatárban működhetne. Szóval szerintem lehet, hogy egy idő után eljön az az idő, hogy ott Son hosszabb távon ott lesz középcsatárként. Én azt nagyon adnám, meg nagyon kíváncsi is vagyok, meg lehet, hogy visszakapnánk a régi Sont.
Én ezen meglepődnék, de nagyon örülnék neki. Örülnék, hogyha megint
nem fejthet el focizni. Son. Én nem hiszem el. Én azt tényleg nem hiszem el a Sonnál. Érted? Ez tényleg egyik pillanatról a másikra volt, hogy még egyik pillanatban gólkirály volt, aztán következő szezonban meg már semmi. Tehát én ezt így nem tudom elfogadni.
Biztos, hogy nem felejtett el. Szerintem a probléma az inkább az, hogy a tavalyi szezonja az sérülésekkel terhelt volt, nem tudott egészséges maradni hosszabb ideig, illetve sérülésekkel játszott. Most pedig egy új rendszer van, szóval persze, nem a kettőnek a kombinációjában látom, viszont szerintem, hogyha újra FPL opció lesz Son, akkor az nem csatárposzton lesz, mert nekem az első gondolatom róla az, hogy a szélen megtolja, és a 16-oson kívülről a hosszúba bevágja, úgyhogy csak néz az ember, és el se hiszi, hogy ezt már megint megcsinálta. Ezért ezeket elveszíteni, hogyha csatárposztra játszanak.
Sajnos így van tényleg. Úgyhogy, ja, itt a más, hát a Kulusevskit én nagyon szerettem régen, és most is lőtt egy gold, de ő nagyon nincs rajta itt a Spurs-ös középpályás radaromon, pedig tényleg gyakorlatilag mindenkit nézegetek, mert látom, hogy ebben a csapatban van érték, de még úgy tényleg nem tudtam megfogalmazni magamban, hogy ki az, akiben mögé teljes mértékben betok állni. És nyilván nem is Madison vezet, de nem annyira megnyugtató nekem, amit tőle láttam az első három meccsen.
Akkor rád beszéljek egy kicsit Phil Fodenra.
Nyugodtan, ezt rád bízom, mert igazából én már minden rosszat elmondtam a City játékosokról.
Fodenről szerintem egy fontos dolgot mindenképpen meg akartam említeni ebben a podban. Ő a hétvégén betegség miatt nem játszott, nem pedig rotáció vagy bármi hasonló miatt. Itt a Pepet helyettesítő edző azt nyilatkozta, hogy Philnek gondjai voltak a gyomrával, nem érezte magát a legjobb állapotban, tudott volna játszani, ez nem volt kérdéses, de azért nem játszott, mert hogy rosszul érezte magát.
Azt hiszem Akanjival is valami hasonló volt egyébként.
Igen, de ő nem is tudott végül elutazni a kerettel, szóval ő sem rotálva lett, egyikőjük sem. Ami szerintem egy nagyon fontos információ azoknak is, akik leigazolták Fodent, meg azoknak is, akik gondolkoznak rajta, illetve pont, hogy szerintem most senki nem gondolkozik rajta, azért, mert nem játszott. Viszont ez egy érdekes kis csavar a történetben, hogy sérülés miatt hagyta ki ezt a meccset, és nagyon jó a City sorsolása, tényleg. Ezért próbálunk itt keresgélni opciókat, a legjobb csapatnak van a legjobb sorsolása, az ilyen ritka, és az egyetlen játékosunk a Cityből az Haaland, akinek a pontjai lényegében nem számítanak számunkra. Most lesz ugyebár egy City Fulham, és a Fulham nagyon jól nézett ki az Arsenal ellen, Palinha visszatért,
köcsök,
ami nagyon-nagyon sokat számít ennek a Fulhamnek, de még így is több mint 3-as XG-t termelt az Arsenal. A City pedig szenvedett a Sheffield ellen, nagyon közel voltak ahhoz, hogy leixeljenek, talán még akár ki is kaphattak volna ezen a meccsen. Szenvedős, izzadós meccs volt, de ennek ellenére ők is több mint 3-as XG-t termeltek. Holland. Majdnem 4-et.
Ebbe rendesen beletett, amit kellett.
Igen, abszolút, de ez még mindig szerintem azt csugalja nekünk, hogy főleg így, hogy otthon játszik, azt hiszi, a Fulham ellen lesznek gólok bőven, szerintem Foden abszolút egy jó opció, és hogyha már beszéltünk arról, hogy ki mennyire veszélyes a kapura, én azt érzem, hogy ebből a hármasból lehet, hogy Foden a leggólveszélyesebb, és pont ezért engem továbbra is csábít.
Nem tudom, én még mindig szkeptikus vagyok ezzel az egész City-s középpályásos dologgal. Még mindig azt látom, hogy igen, ott vannak. Ott van a négy támadó nagyjából, itt a Grealish, a Haaland, az Alvarez, és akkor mondjuk a Foden, ugye az előző meccsen a Silva volt, azért Fodennel az tényleg máshogy néz ki. És ha ezt itt sorrendbe akarom állítani, akkor nyilván Haaland innen, ami mondjuk elviszi a lövéseknek a 70%-át, akkor marad egy ilyen 20% az Alvareznek, és akkor a maradék 10%-ot osztja el maga között a Grealish meg a Foden, és akkor ebből kéne nekünk a gólokat összeszedni. Asszisztok szerintem bőven lesznek Fodennél, azoktól itt sem félek. Gólokat nem látom egyelőre, hogy fog ő ebből a... Itt már az van, hogy az Alvarezt is meg kell előznie a sorban. Legalábbis ezt érzem itt az első három meccset látva.
Szerinted van még olyan középpályás, akit érdemes beemelni ebbe a beszélgetésbe?
Hát nekem van egy játékosom, akit nagyon szeretek, és nagyon szeretnék behozni. Az pedig az a baj, hogy viszont egy kis csapatból van. De egyszer, egész egyszerűen nem tudom, ezt a Palace imádatomat nem tudom elengedni. Tehát itt Zaha elment, és azt hittem, hogy megoldódik minden problémám, de kurvára nem oldódott meg, mert Eberechi ezért konkrétan egy ilyen Zaha upgrade-nek érzem. Tehát, hogy eleve élmény nézni a játékát, még nagyobb élmény, mint Zahát nézni, tényleg. Tehát azt érzem, hogy ő a játékos most jelen pillanatban. És igen, itt a Palace-nak szerintem az következő öt meccséből az a három hazai az nagyon jól néz ki, és összességében tényleg azt várom, amit tavaly láttunk a Palace-tól, és abban ezének nagyon szép pontszámai jöttek össze. Szóval nekem ő most mindenképpen rajta van a radaromon, annak ellenére, hogy az első három meccsen nem csinált semmit, de semmiképpen nem nézett ki rosszul.
Nekem a legnagyobb problémám vele az, hogy idén nem különösebben számít a pénz. Nekem jelenleg 2 millió fontom van a bankban, és hogyha becserélném akár az előbb említett három játékost, akár ezét, akkor ez növekedne. Innentől kezdve nincs meg ez az előnye ezének, hogy bár lehet, hogy egy kisebb csapatban játszik, lehet, hogy talán nem annyira veszélyes, mint az előbb említett játékosok, de legalább olcsóbb, és talán jobb értéket képvisel emiatt. Így, hogy a pénz nem számít, így nálam egy ellentebbik polcom van jelenleg.
Nekem is ez egy hosszabb távú történet, de én látom magam előtt, már így előre terveztem két cserét, és akkor volt olyan, hogy már valakit nem tudtam behozni a csapatomba, úgyhogy ezt még nem lövöm le, hogy mikiket néztem, de hát nyilván nem túl sok drága játékos van, aki majd jó lehet itt a válogatott szünet után, de emiatt is nekem így bennem volt ez, hogy lehet, hogy kibekkelem ezt egy olcsóbb játékosra, és tényleg egész jónak érzem ezét.
Hogyha rangsorolni kéne a kiszemelt középpályásokat, hogyan állítanád fel ezt a sorrendet?
Hát ez nagyon nehéz, látod? Tehát ha most itt ezért valahogy ki is veszem ebből a történetből, akkor is, ha az előbb említett három játékost itt sorrendbe rakni, nagyjából hasonló problémáim vannak mind a hárommal. Azt érzem, hogy Sterlingben van a legnagyobb potenciál, de közben vele van a legnagyobb bizonytalanság is. Egyik pillanatra a másikra lehet nagyon jó pickből, vagy aki nagyon jó kinéző pickből egy nagyon rossz irányban elmenő. A másik kettőt viszonylag stabilnak érzem, de közben azért mégis ott van egy City játékos, szóval akkor valahol Madison felé megyek, aki tényleg én őt érzem a legbiztonságibbnak, hosszú távon szerintem vele lehet a legjobban számolni. Itt Fodennél is még nem tudjuk, hogy igazol-e a City az utolsó pillanatokban játékos, szóval hasonló problémáim vannak ott is, mint Sterlinggel. Még hogyha ilyen játékrendszerbeli változás, nem is feltétlen várok most a City-től, de ezt megint soha nem lehet tudni.
Ami jó, az, hogy hiába igazol a City, szerintem mire oda kerülne az a játékos, hogy igazi veszélyt jelentsen Foden perceire, addigra szerintem már túladnánk Fodenen. Ez biztos, hogy nem akarja senki se túl sokáig tartogatni, nem lesz egy egész szezonos pick, nem lesz egy olyan játékos, aki 15 fordulón keresztül folyamatosan ott lesz a keretünkben, szóval most egy 4-5 meccsig lehet esetleg meglovagolni ezt a hullámot. És pont ezért egyébként én is ezt érzem, hogy talán így hármójuk közül Madison az, aki a legtovább bent maradhat a csapatunkba, hogyha most berakjuk. Ő ott még egészen a 9. fordulóig, még akár a 10. jó meccsei vannak a Spursnek, nagyjából stabilan. Nekem napról napra változik a véleményem hármójukkal kapcsolatban, nyilván a forduló után talán mindannyian Sterling felé fordultunk, ezért mégiscsak jó volt látni újra a régi Sterlinget, ez az első gól az klasszikus volt, ez tényleg tipikus Sterling. Utána Madisonra gondoltam, hogy azért mégiscsak pont amit te is mondtál, nem kéne talán rátriplázni erre a Chelsea-re, az kicsit sok lenne, akkor már úgy nagyjából, hogy szerintem, hogyha 3 Chelsea-sünk van, a Game Week 8-as wildcard az majdnem biztos.
Eléggé stabilnak tűnik, ja.
Szóval elkezdtem azon gondolkozni, hogy de jó lenne Madison, utána pedig arra jöttem rá, hogy igen, a góllövés lesz a legnagyobb probléma itt Madisonnal, Foden viszont mennyire jó abban, és hát, milyen jó, hogy csak betegség miatt maradt ki.
Ezt megadom neked.
Jelen pillanatban szerintem a rangsorom az Madison, Sterling és Foden.
Hoppá.
De simán el tudom képzelni egyébként, hogy egy fordított sorrend fog fennállni így a hétvégére, szóval azt tudom mondani, hogy amúgy mind a hárman szerintem teljesen jó és vállalható opció.
Igen, itt még Fodennél tényleg a BL-t nem felejtsük el, amikor jönnek itt a BL meccsek, és nem tudom, hogy ki fog a PL-be kezdeni, valami olyanra ember, akire nem is számítunk, vagy még lehet, hogy nevét se tudjuk most, akkor erre emlékezzetek, hogy és nem, ne lepődjetek meg. Igazából.
De ezt tudjuk, hogy nem a Palmer fog kezdeni.
Nem a Palmer, igen. Ezért mondtam, hogy bajba vagyok, hogy most konkrétan ki kezdene. Tehát értem, hogy így nincsen papíron senki, vagy hát a Doku, de nem tudom, fogalmam nincs, de azt is tudjuk, hogy nem fogja ugyanazt a kezdőt kiállítani Guardiola a szombati meccsen, meg a szerdai meccsen, azt is, hogy jön ki, azt mindenkinek magára bízom.
Még igazolni is se feltétlen kell nekik, mert azért azt érzem, hogy Silva, Foden és Alvarez, ők hárman nagyjából két posztra játszanak.
Kb. Igen, ez igaz. Ezt megadom, de szerintem attól függetlenül fognak igazolni. Vagy ha nem igazolnak, annak örülök, mert akkor nagyjából két sérülésre vannak attól, hogy nem tudom, kikerüljön be a kezdőbe. Tényleg olyan ember, akit még mindig nem tudok, hogy hívnak. Úgyhogy szerintem ez azért necces. Tehát értem, hogy tavaly le tudták hozni így a szezont, hogy nem volt egyetlen egy sérülésük se. Most ez lehet, hogy megváltozik.
Hát ez az egyik fele az egyenletnek, az, hogy kit hozzunk be. De kit rakjunk ki, Máté, hogy behozzuk ezeket a játékosokat, kik azok, akik ott vannak a csapatainkban, viszont nagyjából csalódást okoztak, vagy legalábbis nem teljesítettek olyan jól, mint szerettük volna így az első 3 fordulóban.
Hát nálam, mint Arzenálos egyértelmű a képlet, Martinelli kirakásából mi baj lehet? Tehát maximum megbüntet. Ez lehet a legrosszabb helyzet, és azt vállalom egy Manchester United elleni meccs előtt. Tehát tegye meg, lőhet tőlem 4-et is, és valahogy túlteszem magam rajta, és felkelek másnap. Szóval nekem ezért ez így könnyű, de alapvetően még másnak is azt tudom mondani, akit teljesen hidegen hagyadott esetben ez a meccs, hogy azért itt értem, hogy visszajön Jesus, és amúgy szerintem ez jót fog tenni Martinellinek, de itt is jön majd a BL, és a Martinelli azért egy olyan játékosnak érzem, akivel tudsz sakkozni, hogy most akkor a BL-be kezdeted, vagy pedig a PL meccsen, és ez nem teszi szexivé semmiképpen sem. Pont egyébként a United után egész jó lesz a sorsolása, itt a válogatott szünet után, de én pont ezt akarom megelőzni, hogy nyilván egy Everton elleni meccs előtt semmiképpen nem akarom kirakni, de már ott adott esetben lehet egy kisebb rota veszély, szóval ez ilyen kb. Ilyen megelőző csere lesz.
Nem vagyok biztos benne, hogy jó lesz ez a sorsolás a United után. Ez, ahogy mondtad, Everton viszont idegenben, utána a Spurs elleni rangadó lesz, amit egyébként el tudok képzelni egy 4-4-nek.
Az simán, szerintem is.
Azt követően pedig Bournemouth, City és Chelsea. Azért ezt nem nevezném egy
álomsorsolásnak. Nem azt mondom, hogy álomsorsolás, de szerintem totálisan vállalható lenne még itt ezeken a meccseken, főleg mint támadó opció. Itt egyedül a City-t érzem annak, hogy ott tényleg nem teremhet túl sok babér neki. De itt az említett nagy csapatok is rendesen küzdenek a védekezéssel. Tehát itt se a Spursnél, se a Unitednél, se a Chelsea-nél nem lehet azt mondani, hogy itt a védelmek hasítanának és rendben lennének.
Furamúd én is őt érzem a leggyengébb láncomnak a középpályámon, annak ellenére, hogy van két United játékosom is, ami elképesztően bizarr, mert 100%-ig biztos vagyok benne, hogy az Arsenal jobban támad, veszélyesebben, mint a Manchester United. A két United-esnél én azt érzem, hogy ha választanom kéne, akkor jelen pillanatban Rashfordot raktám ki. Bruno igen. Nekem egészen élesnek tűnt. Így igen. Az első három fordulóban, igen. Hogyha a tavalyi szezont nézem, akkor egyértelműen Rashford a jobb.
Igen, ez biztos,
kettejük közül.
Most eddig ez a három meccsen nagyon-nagyon keveset láttunk tőle, és főleg most itt látva, hogy visszakerült balszélre, Nottingham ellen, hát alig volt lövése a srácnak. Tehát itt tényleg csak előkészítő szerepet vett fel erre az meccsre. Ami szerintem semmiképpen sem biztató. Itt Rashfordot nézve. Aztán persze ez egy meccs volt, majd látjuk, hogy milyen lesz a többi, de egy kezdésnek ez nem néz ki jól.
Pontosan, most jöttek a pontok, de ahogy te is mondtad, igazából mind a két asszisztja abból jött, hogy megpróbált betörni a 16-oson belül, és sikerült is, igen.
Mondjuk őt nem nehéz, de...
Először Oriét, utána pedig Danilót.
Ő tényleg Danilo volt más.
Viszont a kapura abszolút nem éreztem azt, hogy veszélyes lenne, és nem is éreztem különösebben élesnek ezen a meccsen, pedig minden lehetősége megvolt, mert a Forest elképesztően passzív volt, miután belőtt azt a két gólt, semmit nem akartak ebből a meccsből. Tényleg az egész csapat egyszerre védekezett, viszont szerintem túl sok lehetőséget is adtak ennek a Unitednek, főleg úgy, hogy látva az első két fordulót, meg lehet lepni ezt a csapatot, hogyha ha letámadják. Ennek ellenére a Forest hozta a szokásos passzív formáját, és összegészében szerintem megérdemelten kaptak ki. Ahogy mondtam, nekem most az a megérzésem, hogy kettőjük közül Bruno a legjobb, viszont Rashfordot még Martin elé rakom, így, hogy már megint a bal szélen játszik, ez egy nagyon nagy pozitívum, és hát Martinelli is nagyon halovány volt szerintem. Persze. Ebben a három fordulóban, szóval itt igazából két idézőjelesen rossz opció közül kell választanunk, és azért mondom, hogy idézőjelesen, mert azért most is egy jó FPL játékos fogunk kirakni, bármelyik őket is választjuk a végén.
Ez tuti. De igen, tehát itt lehet nézegetni a sorsolást, meg mindent. Ez egy olyan döntés, hogy... nagyon könnyen kiderül, hogy öt fordulós távlatban a rosszabb, vagy hát a jobb játékost raktuk ki. Ez ilyen, de most jelen pillanatban én is azt gondolom, hogy Martinelli, nyilván nem érzem azt, hogy nagyon bizonytalan lenne a pozíciója, de mégiscsak jön a BL, bő a keret, és bőven benne lehet, hogy padozni fog valamelyik BL meccsen a következő időszakban, ez pedig Rashfordnál szinte lehetetlen.
Akkor ne csak a saját csapatunkról beszéljünk. Mitoma a második legnépszerűbb játékos a középpályások közül, ez amúgy meglepő számomra. Őt kiraknád jelenleg?
Hát Brightonosokkal mindig nagyon nehéz. Itt most a West Ham az csúnyán befűzte nekik az oktató anyagot, szerintem nagyon rosszul esett nekik, de összességében Brightonról, tehát hogy nem tudom, tehát nehéz egy Brightonost kirakni szerintem. Viszont látva ezt a sorsolást, azért egész nyugodt szívben meg lehet tenni. Tehát itt most a következő, nem tudom, 6 fordulóban játszanak a Newcastle-lel, a Manchester United-del, az Aston Villával, a Liverpool-lal és a Manchester City-vel. Tehát És nem jók a hazai idegenbeli leosztások, ahogy itt néztem. Tehát a Newcastle ellen otthon játszani még talán, jó, mondjuk a Newcastle ellen bárhogy játszani nagyon rossz, de mindegy is, szóval szerintem bőven hagyható Mitoma. Tehát most el lehet engedni a kezüket. Büntetni fognak egy-két meccsen ezek közül, a nehéz meccseken is. Szerintem most vannak jobb pikkek náluk.
Bőven. Én is egyértelműen kiraknám őt, szóval akkor ebben egyetértünk.
Estupiñán az érdekes, hogy Estupiñánnal, ha már itt Brightonról beszélgetünk, Estupiñán ugyanez lesz a sorsolása, és valahogy azért én sem gondolkozom azon, hogy hanyagolni akarom, pedig túl sok clean sheetet nem várok, szintén megmondva ezeken a meccseken tőle. Aztán persze igen, jöhetnek egy támadó returnök, és azzal megmentheti a fordulóját. Hát főleg majd ott jön majd ez a Pool City, hát ott végképp nem. De már itt a United ellen idegenben sem várok feltétlenül tőle klinsítet.
Klinsítet én sem. És a Newcastle még nehezebb meccs lesz, még mint nehezebb, a United. Igen. Szóval valóban most itt két körig elég nehéz. Szerintem kirakni nem érdemes. Én még mindig az Arsenal védőm elé helyezem.
Én is. Ezzel én is ugyanígy vagyok.
De az Arsenal védőm... Csak a padoztatáson érdemes gondolkozni.
Igen, de az Arsenal védőt, azt már igen, én is azt érzem, hogy ő pont azért hanyagolható. Úgyhogy én ott például ott akarok majd felfelé nézni majd a védelembe.
Hogyha már védelem, akkor Gustót szerintem sokan igazolják le mostanában, ugye a hétvégi nagyon jó teljesítménye után. Két assziszt, két bónusz, kapott gól nélküli meccs, és nagyon jó a Chelsea sorsolása. Viszont ahogy te is mondod, ez elég veszélyes. Amikor lesérült James, akkor azt mondta Pochettino, hogy valószínűleg egy pár hetet fog kihagyni, és amikor az ötödik fordulóban játszani fog a Chelsea, a válogatott szünet után, addigra ez a pár hetes mondás a Pochettinónak már egy hónapos lesz.
Igen.
Ami azt jelenti, hogy szerintem elég erősen számítunk arra, hogy Game Week 5, 6, 7 körül már lesz James, és amint lesz James, várhatóan vissza is tér a kezdőbe, hiába játszik jó Augusto. Szerintem jelenleg nem ér egy cserét, pont emiatt. Még akkor sem, hogyha sokat nem veszíthetünk vele, főleg, hogyha egy 4.0-ás játékos helyet hozzuk, de egy cserét viszont veszítünk.
Szerintem az rengeteg. Az olyan rengeteg, amivel én nem tudnék elszámolni. Tehát bőven, nem azt mondom, hogy bőven vannak rossz játékosaink, de azért bőven lehet lépkedni más játékosok felé, és ha nekem azért ott lenne még egy cserém, bőven el tudnám költeni, így úgy amúgy kicsit javítgatni a csapaton, és ezzel nem javítgatsz a csapatodon. Tehát egy fordulóra még talán javítasz rajta, de aztán utána jön a kétség, a kételj és a rettegés. Ami egy 4.0-ás védőnél nem jó. Tehát, hogy én még értem, hogy a padra lehet rakni, de akkor meg minek igazoltuk le. Tehát, nem érzem itt a... Aki belenyúlt abba az első meccsbe, az nagyon nagy király, tehát ő megcsinálta a buliát, a többiek lemaradtak róla, itt ez teljesen egyértelmű. Vége, ez bezárt a bazár.
Szerintem is itt a Luton előtt kellett nekünk lépni.
De ott is azt érzem, hogy akik behozták, nagyon nagyot hazárdíroztak, és bejött nekik. És nem tudom, hogy mennyire voltak tisztában, hogy mekkorát hazárdíroznak. Ilyenkor mindig csak ez a kérdésem. Mert ha nem, akkor az mázli.
Egy érdekes statisztika, ami szerintem említést érdemel, az, hogy eddig a három feljutó csapat egyetlen pontot sem szerzett a PL-ben.
Hát... Figyelj, ez múló állapot, de amúgy érdekes. Tehát, hogy én, jó, mondjuk tegyük hozzá, kicsit nem vagy fel velük, mert konkrétan egymás ellen játszottak volna a második fordulóban, amit nem tartottak meg. Szóval lényegében két meccse szerénykedik, a Burnley, ráadásul az egyik meccs az a Manchester City volt.
Másik az Aston Villa.
Másik az Aston Villa, ami megint csak nem egy könnyű sorsolás. Tehát azért a Burnley, de tényleg a Burnley-t azt még nem mértük meg. Tehát a Burnley-ről nem sokat tudunk. A Luton már azért az látszik, hogy nem jó. A Burnley-t én még azért nem kaszálnám el itt rögtön két meccs után.
Én is ezt érzem, hogy jelenleg nagyjából a sorrend az ugyanaz, mint amit a szezon előtt vártunk. A Sheffield-ről csak annyit, hogy a City ellen akármennyi XG-t is nyertek be, szerintem ez egy nagyon jó performance volt. Mindent oda raktak. Tényleg nem rajtuk múlt. Egyszerűen van, hogy jobb az ellenfél, de elképesztő, hogy mekkorát küzdöttek. És nagyon-nagyon-nagyon durván védekeztek. öt védő előtt három középpályás, darab. Mind lényegében majdnem a 16-osokon belül.
Tök jó a kapusok, eddig meg vagyok fel elégedve. Pedig ugye nem igazolt a kapust, fogott teljesen, nem volt fel a baj.
A csatárok szenvedni fognak szerintem ellenük, én azt
igen,
érzem.
Igen,
Haalandot is úgy nagyjából hárman fogták kb. Mint kb. Bármikor. A széleken hagytak helyet, beadásokkal lehetett ellenük próbálkozni. Látod, bátran, bármennyien.
Tehát ott a tornyok ott vannak, szóval ez, ja, szerintem is. A Sheffieldben érzem az erőt, hogy küzdj, hát nem tudom, hogy küzdjön el a bennmaradásért, az lehet, hogy ahhoz kevés lesz, de hogy legalábbis kelmetlen csapat legyen, azt látom magam előtt, igen.
És itt a City elleni meccs előtt bemutatták Archert, Cameron Archert, akit az Aston Villából igazoltak. Már hivatalos, Sheffield United játékos, 4,5-es csatára játékban, és az érkezésekor azt mondta, hogy a rendszeres játék volt az egyik legfontosabb tényező az átigazolása mögött, szóval várhatóan még egy játszó 4,5-es csatárunk lett így Semenyo után.
Igen. Aztán, hogy most ennek mennyire örülünk, azt nem tudom.
Hát te szerintem kevésbé.
Nem hat meg, én az 5.5-ös tartalék csatáromat is upgrade-elni fogom valószínűleg, nem tudom, nem sokára, tehát ilyen pillanatban nem látom a 4.5-ös csatárom helyét a csapatomba.
Annak ellenére, hogy van egy, nem?
Nem, én nekem 5.5-ös,
most raktam ki.
Oszulától elbúcsúztam, úgyhogy 5.5-ös Zsorao Pedro ilyen pillanatban a 14. vagy 5. játékosom, és mondom, őt is majd könnyes búcsút fogok venni egy jobb minőségi drágább csatárért. Már hát, érted, 4.0-án van gyakorlatilag a bankban. Full house az egész.
A csatárokhoz csak egy zárójeles komment. Az Everton leigazolt a Bétót az Udinézéből, és itt csak azért akartam megemlíteni mindenképpen őt, mert egy 1,94 m csatárt igazolt Dice. Az ilyennek mindig jó vége van.
Mi baj?
És emlékeztettél rá, hogy már igazoltak egy hasonló kaliberű játékost, igen. 1,92.
Így van. Tehát kellenek, tehát nagy a baj. Hát nyilván a Neil Mopay-nak itt vége van. Tehát ő neki szerintem még szeptember, hát itt vagyunk augusztus 31, én lehet, hogy már, amikor ez a podcast kijön, ő nem lesz Everton játékos, de majd kiderül. Viszont Danjuma azért, hát kiadott egy baromi nagy helyzetet, úgyhogy ilyen szempontból bemutatkozott, de ő benne lesznek gólok. Van veszély a csávóban, de az Evertonban egyelőre attól független még nincs.
Nyúnyez? Megnyertem a meccset a Liverpoolnak.
Most mit mondjak rá? Igen. Zsotát sztároltam az előző fordulóba, és Nyúnyez volt, aki elvitte a sót. Nem tudom. Hát ez nagyon nekik való volt ez a meccs. Tényleg. Ember hátrány, Newcastle. Tehát ilyenkor jó, hogyha van egy Nyúnyezed, ez tény. Tehát a rendszer szinten nem jó játékos, de viszont önmagában brutális veszély van abban az emberben, úgyhogy egy kicsit drága erre, de hát ha ott van, akkor ezt ki kell használni. Szóval szerintem minden csapatnak kéne egy ilyen, nem is tudom, hogy nevezzem, játékos. De ennyit, tehát mint FPL pick, ő nem létezik egyelőre.
Így van. Én továbbra is azt érzem, hogy nem Nyúnyez képességeivel vannak a legnagyobb problémák, hanem hogy a rendszerbe hogyan illeszkedik. Viszont ha már mondtad, hogy sztároltad Zsotát az előző fordulóba, én meg abba azt jósoltam, hogy Gakpo fog kezdeni. Itt is azt olvastam, hogy ki kellett hagyni egy pár edzés Zsotának.
Igen.
Talán hasonlóan gyomorrontás miatt, mint Fodennek, ha jól emlékszem, de a lényeg, hogy nem csak a taktikán múlott az, hogy akkor most Gakpo kezdett, még mindig kérdőjelek vannak, hogy fog kinézni majd a legerősebb Liverpool. És akkor forduljunk rá a kérdéseitekre, akiket ezúttal is nagyon szépen köszönünk. Donát kérdezi, hogy Álvarez növekvő percei lehetnek-e rossz hatással Haaland pontjaira? KDB-hez képest Álvarez többször dönt úgy, hogy lő, vagy maga próbálkozik, így sanszosan kevesebb helyzet jut majd Haalandnak. Mennyire értesz egyet ezzel?
Hát itt nagyjából, amit a Foden téma kapcsán elmondtam, azt a kevés százalékot elveszi lehet Haalandtól, de szerintem az így FPL szempontjából nem annyira mérvadó. Tehát Haaland így is jó pick, Álvarez meg amúgy sem annyira jó pick. Tehát, hogy mondjam, Álvarezen mindig elgondolkozom, mert nagyon jól néz ki. ez, hogy lényegében 90 perces játékosról beszélünk nála, de meg az, hogy most azért veszélyesebb, mint amikor én tavaly beraktam, amikor ott KDB-t kellett pótolnia, de még mindig nem éri el azt a veszélyfaktort, amiért ő egy jó pick lehet. Tehát én még mindig tartom azt, hogy Álvarez akkor lesz jó pick, hogyha a hollandes érül. Még ez gyógyulni kell, hogy ez, hát nem tudom, már nem kell sok, hogy okés legyen, de még mindig nem jó, szerintem.
Hasonlóan látom. Nekem tetszett az, hogy így fordítva fogta McDonald ezt az egészet, és azt a játékos vizsgálta meg, aki mindannyiunknál ott van, viszont Haaland mellett annyi jó érv van, hogy most tehát egy is nagyon-nagyon jó opció lett egy pici városabb talán.
Hát igen, tehát hogy maximum nehezebben jön össze egy Mester 3-as, de ez önmagában szerintem KDB hiányára vezethető vissza. Tehát nem, egész egyszerűen nem kap annyi jó helyzetet Haaland. Sokkal inkább azt érzem, hogy küzdenie kell. Amikor a KDB-vel Prime-ban ment ez a City, akkor igazából csak azt láttuk, hogy jött Haaland és gólt. Most itt azért jóval küzdősebb gólok vannak. Fejesekkel, most is Grealishnek egy nagyon, nagyon patent beadás kellett ahhoz, hogy ezt a Sheffield védelmet feltörjék. Szóval küzd a City kicsit.
Ugyanúgy Donát kérdezte, hogy Botman várhatóan hosszabb távú sérülése milyen hatással lehet a Newcastle védelmére. Adódhat-e a sérülés miatt egy új FPL pick? Vagy kell-e nekünk Castle védő egyáltalán?
Igen, ez még egy régebbi kérdés. Én nem tudom, én azóta azt láttam, hogy ez lehet, hogy nem annyira súlyos. Aztán majd kiderül, még most a sajtótájékoztató előtt vagyunk. Ha hosszabb sérülés is lenne, hát mit itt valószínűleg akkor Burn kerülne be középhátvédnek, és akkor vagy Target, vagy Livramento, vagy ugye Lewis Hall lesz majd ott a bal hátvéd, és hát nem tudom, én összességében azt érzem, hogy ha igazán fajn Newcastle védőt akarunk, akkor az még mindig Trippier lesz. Ha csak be akarunk kerülni ebben a Newcastle védelembe, akkor meg nem tudom, ott van Cher is, és akkor nem vagy Burn, és akkor nem feltétlen mennék ilyen bizonytalan irányba, hogy majd akkor visszajön Botman, és akkor megint kikerül ez a játékos. Nyilván Hall, azt tudjuk, hogy nagyon jó FPL pick lehet, de az még szerintem messze van arról, hogy erről itt, nem tudom, a válogatott előtt itt erről beszéljünk.
Remélhetőleg Botman hamar visszatér, és akkor már aktuális lehet akár már a következő podcastben megtárgyalni, hogy Trippier mennyire jó választás, tekintve, hogy lassan véget ér ez a szörnyű szériája a Newcastle-nek. Most még jön egy Brighton elleni idegenbeli, ami abszolút beleszámoltunk itt a legrosszabbak közé.
És utána?
Utána viszont Brentford otthon, ezt még egy nehéz meccsnek mondanám, a 6. fordulótól kezdve viszont meg nagyot fordul a sorsolás.
Igen. Még mindig nyilván érezzük, hogy ezt a plusz 2 Trippierre elkölteni a sok, de hirtelen sok pénzünk lett, és akkor miért ne vegyük meg azt a védőt, aki egyértelműen a legjobb Newcastle védő. De hát mondom, igen, ez tényleg elég lesz majd 2 hét múlva, vagy 3 hét múlva erről beszélni.
Sámot kép kérdezte, hogy mit csináljunk Oli Watkins-szal. 3 forduló, 3x5 pont, 3
hát asszist véget.
Egyébként egy 5 pontot átlagoló csatár, az így nagyon jó opciónak számít, igen.
Nyilván ez nagyon kellemetlen, hogy elkerült tőle 11-es, de ezt már ragoztam, nem tudom, 2 héttel ezelőtt, hogy ez nem biztos olyan nagy baj a tulajoknak. Hát figyelj, ez a Villa, ez jó. Tehát itt hirtelen azt hittük a Newcastle ellen, hogy fú, nagy a baj. Aztán itt 2 meccs után nagyon szépen kiegyenesedtek, szóval én nem féltem őket. A sorsolásuk még ilyen okés, aztán utána lesz nagyon jó. Szerintem a Watkins ez egy olyan pontja a csapatnak, ami simán tartható. Tehát őt szerintem sokkal könnyebben lehet tartani, mint itt a Martinelli Rashfordot. Én legalábbis ezt értem. Mert egész egyszerűen nincsenek olyan jó csatár opciók, hogy ott nagyon valamelyik irányba elmenjen az ember. Mi középpályásoknál azért jobban elhisszük a bejövőkről, hogy majd jók lesznek.
Egyetértek, konkrétan csak Jackson van. Csak. Ő továbbra is szerintem egy jó alternatívája tud lenni
Watkinsnak.
De nem biztos, hogy sokkal jobb, egyetértek.
Tehát, hogy erre cserét nem égetnék. Tehát itt azért Jackson is megmutatta, hogy oké, hozta azt, amiért behoztuk, de ne várjunk tőle nagyon sokat.
Abszolút. Veled vagyok.
És Alex kérdés pedig az, hogy mit csináljanak a Richarlison tulajok? Egy 10-es skálán értékelhető a Pali, vagy 10-es-1-ben mérhető az első 3 meccse?
De kevés volt ez az első három meccs, és én azt érzem, hogy annyira kevés, hogy jelenleg őt el kell adni, és be kell hozni itt a sokkal jobb opciók közül valakit, aztán továbbra is követjük, nézzük, és remélkedünk benne, hogy opció lesz majd a későbbiekben, viszont én ezek után már nem tartogatnám.
Nem, meg főleg így, hogy egy most kérdés a játék a negyedik fordulóra sérüléssel. A Richarlisonnál sosem jó az, hogyha kérdés a játékkal. Tehát ő neki a kis sérülés is akkora sérülést tud lenni, hogy nem látjuk három hónapig, vagy kettőig, vagy visszatér, aztán megint lesérül. Szóval, ha Richarlison kicsit is sérült, az sosem jó jel. Kicsit ilyen Calvert-Lewinos. Lehet, hogy egy helyről jöttek. És hát mély vénás trombózis kérdése pedig a tökéletes záró kérdés. Alternatív kapitány opciókat keres Haaland helyett.
Hosszú távon, ezt nagyon nehéz megmondani, és nyilván nincs is jobb Haalandnál. Én arra gondoltam, hogy nézzük meg ezt a negyedik fordulót, hogyha valaki semmiképpen sem akarja megrakni Haalandot, akkor ki lehet lényegében egy cserekapitány választás. Nálam ez a kérdés. Én szerintem Fodent raknám meg, vagy Sterlinget, így Haaland hiányában. Most azt mondom, hogy Foden, mert több gólt várok a City-től a Fulham ellen, mint a Chelsea-től a Forest ellen. Ha valakinek ott van a csapatában, és valamiért nem tudja rákattintani Haalandra azt a kapitányi karszalagot, akkor én Fodenre pattintanám oda.
Én meg próbálom mindenképpen meggyőzni, hogy még az előző fordulóra azt mondtam, hogy ott mindenkinek jó a sorsolása, ugye az volt az egyetlen egy nagy probléma, hogy Haalandnak is baromi jó volt a sorsolása, de ott aztán igen, egy 11-esen múlt, hogy ebből most 13 pont vagy 4 pont lett, igen, ez nagyjából 4 centin, de ez a forduló, ez nem erről szól. Tehát ez a forduló itt arról szól, hogy lesz. Én megígérem, hogy az összes podcastban el fogom mondani, hogy melyik az a forduló, ahol na most itt az idő. Én nem biztos, hogy meg fogom tenni, de hogy így el lehet rajta gondolkozni. Ez nem az a forduló. Tehát én nem látom magam előtt, hogy itt bárki másra én rárakjam a kapitányi karszakot. Az, hogy ha valaki Sterlinggel megy, azt imádnám. Tehát, hogy nem tudom, hogy főleg úgy menne Sterlinggel, hogy az előző fordulóban nem volt a Sterling a csapatában, most berakja a Sterlinget, és kapitányi karszakot rárak, mondván, hogy hát az előző fordulóban olyan jó volt, akkor most is olyan jó lesz. Én nem tudom. Ő Sterling tulajként, én nem tudok erre így nagyon örömmel rábólintani.
Figyelj, Máté, ezért egy ilyen játékosról beszélünk, akinek zsinatban háromszor volt 220 pontos szezonja. Szóval ennél több tiszteletet érdemel talán.
Persze, hát én tőlem megkapta a tiszteletemet. Én mindig is.
Tehát a bizalmat is.
A bizalmat is. Tehát én amikor a Gündogan show volt, nekem Sterlingem volt. Tehát ezt soha senki ne felejtse el. Tehát én nálam nagyobb Sterling rajongó abban az időben nem volt. Aztán ez elmúlt akkor. Hát hogy mondjam. Tehát itt most azt érzem, hogy ez a forduló az, amikor így kicsit túlélésre megyünk. És majd lesz a Citynek is szarsorsolása. Hát ha az első 8 forduló ennyire ajándék nekik, akkor a következő 8 az kellemetlen lesz, és akkor majd a kapitány rovatunk az valószínűleg előjön és visszatér. Na és hát most is elmondanám itt adás végén, hogy alapvetően senki ne felejtse el, hogy válogatott szünet jön itt a következő forduló után, szóval a legjobb, ha nem cseréltek, de nyilván ha két cserétek van, akkor muszáj. Egyébként meg jövünk két hét múlva, addig is pihenjetek, kicsit FPL nélkül tudunk lenni. Nem tudom, ki mennyire örül ennek, de friss erővel gyertek vissza. Sziasztok!
Sziasztok!
Pontosan ilyen szenvedéllyel készítjük termékeinket. További részletekért csekkold a footballcrace.store webáruházat. Footballcrace. Fanatikusoktól fanatikusoknak.